Ez itt továbbra is az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara Lászlóval, az Adótanácsadók Országos Egyesületének elnökével. Ha jól értem, akkor mindez, amit elmondott, visszaélni azért ezzel a szabályozással is lehet, viszont a korábbiakhoz képest vélhetően ugye sokkal egyszerűbb. Ha jól tudom, hogy az előző szabályozással mindig az volt, a munkáltatóknak az volt a problémája, hogy rendkívül bonyolult volt, bürokratikus. Ez most egyszerű lesz?
Tulajdonképpen sokkal egyszerűbb nem lett. A bejelentési szabályokon múlik az, hogy most mennyivel érzi ezt egyszerűbbnek az érintett. Illetve a járulékfizetési kötelezettséggel, hogy azt hogy és milyen formában tehet eleget. Tehát annál egyszerűbb, mint a régi közteherjegy, amit be kellett ragaszgatni az alkalmi foglalkoztató ügynevezett kiskönyvébe, annál egyszerűbb megoldás valószínűleg nem volt, és ezzel valószínűleg sokan vissza is éltek, nem ragasztották, nem megfelelően kezelték. Ezért találták ki azt, hogy most az elektronikus ügyfélkapun, vagy telefonon, vagy pedig majd december 1-től SMS-ben is be lehet jelenteni az alkalmi munkavállalókat, illetve az idénymunkásokat. Na most, ami a ügyfélkapus bejelentkezést, illetve tehát elektronikusan az APEC weblapjáról letöltött nyomtatvány kitöltésével eleget lehet tenni, illetve a telefonos bejelentés mindenféleképpen ügyfélkapus jogosultságot feltételez, és a jogszabály sajnos itt úgy fogalmaz, hogy a foglalkoztatónak kell ezt megtenni, és még véletlenül sincs utalás arra, hogy ezt megteheti mondjuk a könyvelői adott esetben a vállalkozásnak, és sajnos az APEC sem tért ki a tájékoztatójában erre a lehetőségre. Tehát itt úgy tűnik, hogy minden egyes foglalkoztatónak rendelkeznie kell majd ügyfélkapus jogosultsággal, és elektronikus úton elküldheti majd a adóhatóságnak a bejelentést, hogy a idénymunkást foglalkoztat, vagy alkalmi munkást foglalkoztat, vagy ugyanezt megteheti, de ahhoz is ügyfélkapus jogosultság kell, és be kell jelenteni a jogosultságot előzetesen a APEC-nak, hogy kapjon telefonon történő bejelentésre lehetőséget, ugyanis kap egy azonosítót, amivel majd azonosítja minden esetben, amikor ezt a bejelentést megteszi a cégét, saját magát, a bejelentőt. Tehát ez biztosítja azt, hogy ne lehessen akárki nevében akármit bejelenteni. Tehát ez egy bizonyos fajta bürokráciát feltételez, és ez nem lett egyszerűbb a most megszüntető rendszerhez képest sem. Ami nem működött, illetve majd december 1-től működik, az SMS-ben történő bejelentés vélhetően picit majd, ha megfelelően alakítják a szabályt, egyszerűbben fog alakulni. Bár a sok alkalmi munkás kell bejelenteni, SMS-ben sem lesz ez egyszerű. A bejelentési kötelezettségnek a foglalkoztatás előtt meg kell történnie, tehát legalább a foglalkoztatás napján meg kell tenni a bejelentést, persze meg lehet tenni korábban is. A napok számát is meg kell adni, hogyha telefonon jelentem be. Ha elektronikusan jelentem be, akkor a bejelentőlap kitöltésével teszek ennek eleget, ott nem kell külön még szóban, illetve írásban közölnöm a foglalkoztatók napok számát sem. Viszont ez feltételezi azt is, hogy ha megszűnt a jogviszony, akkor ezeket a bejelentéseket meg is kell szüntetni, tehát be kell jelenteni, hogy a foglalkoztatás megszűnt. Ez sajnos abból következik, hogy minden egyes szabály, a egyszerűsített foglalkoztatásra szóló törvény is úgy szabályoz, azt mondja, hogy alkalmazni kell rá egyébként a bejelentésre vonatkozó általános szabályokat, tehát nem lehet a munkatörvénykönyvvel szabályai alól mentesülni a munkaviszony megszüntetése esetén is, ugyanis ez is olyan munkaviszonynak minősül a szabályozás szempontjából, mint bármilyen más alkalmazotti foglalkoztatás. Tehát ez egy bonyolult adminisztrációt feltételez, és hogy.
Meg általában ezt el is felejtik a kijelentést.
Ott van gond, ahol nem egy napra jelentik be, illetve nem lehet megadni azt, hogy hány napra jelentették be. A telefonos bejelentés a napok számát is közlöm, akkor ott gond
akkor
ebből az nem
lesz. Igen, akkor az már kijelentést is jelentetné,
nem? Mert közöltem, hogy hány napra foglalkoztattam. Igen. Ennek van egy olyan vonzata is, hogy az alkalmi munka, illetve az idénymunka jellegéből következik, hogy nem biztos, hogy akit én foglalkoztatni akartam, hogy az mondjuk az időjárás változása miatt ténylegesen foglalkoztatva is lesz, mert hiszen egyszerűen, ha nem lehet mondjuk a mezőgazdaságban elsősorban azt a feladatot ellátni, mert esik az eső éppen, akkor nem biztos, hogy bejelentett dolgozni fog nálam, tehát ezt lehetővé tették, hogy bejelenthessem azt, hogy nem jött létre a foglalkoztatás. Ugye lehet ennek olyan vonzata is, hogy hiába állapodok én meg valakivel, mondjuk egy alkalmi munkában árokásásra, ha az az illető, akivel megállapodtam előző nap, nem jön, közben én meg bejelentettem. Tehát lehetővé tették azt, hogy ha aznap jelentem be a foglalkoztatást, akkor azt 2 órán belül legkésőbb 8 óráig bejelenthetem, hogy nem jött létre a foglalkoztatás. Ugyanez vonatkozik, akit előző napon bejelentettem, azt a következő napon még bejelenthetem ezen időpontig, hogy a foglalkoztatása nem kezdődött meg, tehát erre a napra, ha megtettem ezt a bejelentést, nem kell megfizetni a napi 500, illetve 1000 forintos közterhet, tehát mentesültem. Ha a bejelentés ezután történik meg, a megadott időpont után, akkor függetlenül attól, hogy nem foglalkoztattam, vagy nem tudtam foglalkoztatni, akkor is meg kell fizetnem ezt a közterhet arra a napra, amire bejelentettem, és legfeljebb a következő napra tudom majd érvényesíteni azt, hogy a foglalkoztatási bejelentése az tornó.
A nyugdíjba beleszámít?
Ezek gyakorlatilag nem képeznek semmiféle ilyen jogviszonyban úgynevezett szolgált időt, tehát a nyugdíj jogosultsághoz nem számítanak be, táppénz ellátásra sem jogosítanak. Amire jogosítanak, az a munkanélküli ellátás keretében ezt figyelembe veszik, tehát arra jogosultságot szerez, hogyha mondjuk nem tud tartósan elhelyezkedni, a munkanélküli ellátásban akkor részesülhet. Egyébként nem jogosít semmiféle olyan juttatásra, ami egy normál munkaviszonynál megszoktunk, ugye, hogy táppénz, jogosultság van, nyugdíj összegéhez figyelembe veszik. Gyakorlatilag ezzel a közterhet megfizetésével nem szerez el a jogosultságot, tehát ez mindenféleképpen figyelembe kell venni, bár ugye tudjuk, akik előtt a korábbi rendszerekben, azért mondok rendszerekben az évben, hogy ez már a harmadik változat, ennek április egyik volt egy, aztán augusztus egyik, és most egy újabb. Reméljük, most már újabb nem lesz ebben az évben, vagy tartósan fölmarad ez. Tehát azok sem biztosították ezeket a lehetőségeket. Tehát ilyen tekintetben gyakorlatilag nincs változás a szabályozásban. Elsősorban itt a magának, az adminisztrációnak, illetve az áprilistól augusztus egyik élő rendszernek a visszáságait, túlbonyolultságát próbálták egy kicsit enyhíteni ezzel a szabályozással.
Folytassuk egy hallgatói kérdéssel. Azt kérdezi egy hallgató, hogy a pedagógiai szakértés szaktanácsadás 0 vagy 25%-os áfás tevékenysége. Volt olyan ismerős, akiknek azt mondták, hogy ez nullás volt, akinek az, hogy 25. Mi lehet ebben az igazság? Ez tényleg nem olyan egyszerű eldönteni?
A vélemény szerint ezt a konkrét kérdésben legalábbis feltehetőleg az APEC felé is így tették fel a kérdést, mint az szerepel a konkrétban, hogy a pedagógiai szakértés és szaktanácsadás az adómentes vagy 25%-os áfás tevékenysége. Na most, ha így tették fel a kérdést, az adóhatóságnak illet volna erre válaszolni, mert ez ugye elég konkrétan van föltéve, mert szakértést és szaktanácsadást fogalmazott meg. Az ÁFA törvény, ugye ez oktatási tevékenységhez kapcsolódó, ez a korábbiakban ez adómentes, tárti adómentes tevékenység volt, a új ÁFA szabályok szerint itt változások következtek be, és az oktatási tevékenységet azt változatlanul adómentes tevékenységi körben hagyta a szabályozás, de annyi szigorítást tett, hogy ilyen esetben, hogyha oktatási tevékenységről van szó, akkor az ilyen minőségben végzett tevékenység az, ami adómentes. Tehát ha valaki oktatói, valamilyen tanári tevékenységet lát el, most ez lehet akár óvoda, vagy akár főiskola, egyetemi oktatásra is beszélhetünk, teljesen mindegy, ez adómentes tevékenység maradt. Viszont a kérdés ugye úgy hangzott, hogy pedagógiai szakértés. Tehát itt ez már nem oktatói tevékenységről van szó, mert nem oktatás lát el, tehát nincsenek úgymond hallgatók, gyerekek, hallgatók egyetem főiskolán, akik felé ezt a oktatói tevékenységemet én ellátom, hanem ellátok valamilyen tanácsadást vagy szakértést, ami nem tartozik bele a oktatói tevékenységbe. Tehát gyakorlatilag itt nincs az, hogy közvetlenül a oktatás keretében látom el ezeket a tevékenységeket. Ebből adódóan az következik, hogy ezek a különböző szakértési és szaktanácsadási tevékenységek azok a 25%-os általános kulcsba kerültek be, mert az adó alól nincsenek mentesítve az ÁFA törvény szerint. Nincs egyetlen egy esetben sem, ez ki ugye két helyen szabályozza a felnőtt képzés keretében, illetve a nem felnőtt képzés keretében történő oktatási tevékenységeknél. Egyiknél sincs kiemelve, hogy ideértve a szakértést és a szaktanácsadást is, tehát ez nem tartozik az oktatásba, de ha a szó nyelvtani értelmét nézzük, ha egy szaktanácsadás, illetve egy szakértés, az nem oktatási tevékenység, nem oktatói tevékenység. Tehát ebből adódóan az a vélemény, véleményem, hogy ez kérdést egyetlen megválaszolható, és ez nem adómentes tevékenység, hanem ez adóköteles, jelen esetben 25%-os tevékenység. Ugye fölvetődött még itt az a kérdés is, hogy vannak olyanok, akik ezt úgynevezett közszolgáltatói tevékenységnek tekintik, mert a törvény a közszolgáltatási tevékenységeket jellemzően adómentesnek sorolja be, és pedig azért tekintik közszolgáltatónak, mert hogy valamilyen feltételileg közoktatás keretében végzik ezt a tevékenységet. A másik pedig az, hogy sokan non-profit tevékenység keretében végzik, és hogy akkor most ez hogy jön össze, hogy akkor lehet-e adómentes, hogyha közszolgáltatóként vagy non-profitként végzik. Ez az egy téves értelmezése, mert ugyanazt, hogy közszolgáltatóként végzi, az egy dolog, a másik a non-profit tevékenységként lehet egyébként adómentes, de csak abban az esetben, hogyha egy non-profit szervezet látja el ezt a feladatot. Tehát ha ezt egy non-profit társaság végzi el, akinek az alaptevékenységében az szerepel, hogy pedagógiai szakértést vagy szaktanácsadást lát el, abban az esetben az intézmény önmagában az, ha non-profit szervezet, és ez az alaptevékenysége, akkor ez a tevékenység az adómentes tevékenység lesz. Ha ezt valaki vállalkozásszerűen látja el, tehát profit érdekelt cégben, akár magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vagy társaság tagjaként, akkor ez a tevékenység profit érdekelteknél az előbb felsoroltak miatt az általános szabályok szerint adó visel, tehát adóköteles 25%-os áfás.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az Adóinfót, benne Zara Lászlót, az Adótanácsadók Országos Egyesületének elnökét hallották. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Kaputa Júlia.